Legyetek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az ő Szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket foglaljuk el. Bocsánatot kérek, a 165. dicséretet fennállva énekeljük el. 165. dicséretünk első versét fennállva énekeljük el. Majd a többi versét ülve énekeljük el. Első fennállva, a többi ülve.
Sajnos ma sincs kántorúz, de próbáljuk az életünk énekelni.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hogy köszöntsük ebben a hónapban is azokat, akik most ünnepik a születésnapjukat, és azt kérem, hogy a gyülekezet foglalja el a helyét, és akik ebben a hónapban ünnepik a születésnapjukat, azok jöjjenek az urasztalához. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azokért a testvérekért, akik ebben a hónapban ünnepik a születésnapjukat. Kérjük, hogy áld meg őket, kísérd el a te nagy kegyelmeddel, szereteteddel, életük útján. Kérjük, hogy te légy a támaszuk, mind az örömünkben, mind a bánatunkban, álljunk mellettük, szereteteddel kísérd el őket, védelmezd, és ad, hogy neked tetsző, győzelmes hívő életet élhessenek, és egyszer majd megérkezhessenek hozzá a mennyei örök életre és az üdvösségre. Ott szeretnénk lenni majd egyszer a te országodba. Erre a veled való nagy találkozásra várunk. Azt kérjük, hogy te vezess bennünket, minden néptünkkel, hogy hozzád kerüljünk közelebb, megértsük az akaratodat, és majd a mennyei örök életre juthassunk. Amen. Énekkel kérjünk áldást a ünneplő testvérek életére. 134. Zsoltárunk 3. versét énekeljük el. Megáldjunk téged az Isten a Sionból. Kegyelmesen. Menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem imott. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását, és szívünk befogadását. Gyerte, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy mindig kiválasztasz magadnak embereket, akik nagy erővel, mennyei felhatalmazással hirdetik a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy bennünket is kiválasztottál erre, köszönjük, hogy mi is a te tanítványaid lehetünk. A te utadon járhatunk, és hirdethetjük a te nagy neved. Köszönjük, hogy a te ellenségedből, Saulból keresztjén testvért tettél. Imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, hogy tedd meg ezt a nagy csodát a mai világunkban is. Azokból, akik a leginkább ellene állnak az evangéliumnak, tégy erős, hatalmas bizonyságtevőket. És kérünk szépen, hogy bennünket is használj a te munkádba, hogy a te nagy dicsőségedet tudjuk hirdetni az embereknek. És egyszerű szerint szolgálatunkkal, hogy tudjunk dicsőséget hozni a te nevedre. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiét. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Őrizd meg azokat is, akik otthon imádkoznak értünk ebben az órában. Imádkozunk azokért is, akik kórházban vannak, gyógyulásra várnak. Kérjük, hogy nekik is te légy a támaszok. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, hogy te vigasztald meg őket. Így imádkozunk hozzád Mártáért is, hogy segítsd őt haza az útjáról, hogy békességgel visszatérhessen hozzád. Minden baj és minden betegség nélkül. Kérünk szépen, szólj most hozzánk, ad, hogy neked adjuk a dicsőséget, azzal is, hogy rád figyelünk, hogy nem engedjük, hogy elkaladozzanak a gondolataink. Kérünk szépen, te szólíts meg bennünket a Szentlélek által. Ámen. A gyülekezet foglalja a helyét. A 462. dicséret 7. versét énekeljük el. 162. dicséret 7. versét, és majd utána menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletbe. Kedves testvérek, a felolvasott igé folytatásából hallgassunk meg Isten igéjét és az ige hirdetés alapigéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből, a 10. verstől a 16. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Judás házában Sault, akit Tárzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásában látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, soktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid elleni Jeruzsálembe, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Amen. A gyülekezet foglalja. Kedves testvérek, hitmélyítő hétre készülünk 40 fővel, és ezen a hitmélyítő héten a misszióról fognak elhangzani előadások, igehirdetések, beszélgetések. Jézus Krisztus a halálával és a feltámadásával alapította az egyházat. Épp a napokban jött valaki az utcán, és beszélgetés kezdeményezett velem, mint éppen kertészkedtem, és próbálta mondani, hogy ő a különböző egyházaknak a tanításaiban nem hisz, és próbálta dicsérni azt, hogy viszont a Bibliából ő nagyon sok mindent tud, és ő az Isten igazi egyházának a tagja. Elmagyaráztam neki, hogy egyház csak egyetlen egy van. Az is, aki római katolikus vallású, református vallású, evangélikus vallású, ugyan annak az egyetlen egyháznak a része. Így mondja mi heidelbergi káténk, hogy Isten a világ kezdetétől fogva, annak végezetéig, igéje és szent lelke által magának egy gyülekezetet gyűjt egybe, azt megoltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Tehát a világ kezdete óta van az egyház, mert Jézus Krisztus az Isten báránya. A Biblia tanítása szerint megöletett a világ alapjainak a letétele óta, tehát a világ kezdetétől fogva van Istennek egyháza. Mi ahhoz az egyházhoz tartozunk, és azt is tanítja a hitvallásunk, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusba, akkor örökre ahhoz is fogunk tartozni. Isten pedig az ő egyházát a világ végezetéig megőrzi és megtartja. A mi egyházunkat, a református egyházat nem Kálvin alapította. Jézus Krisztus alapította. Nyugodtan sorolható mindegyik egyházat. Jézus Krisztus alapította. Van egy félreértés, Épp a Heidelbergi Kátéra hivatkozva szoktam mondani, hogy nem kell félnünk az egyház jövőjétől, mert egyház a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig lesz és van. Ez igaz. De azt nem mondta Isten, hogy az az egyház a magyarországi református egyház lesz. Azt megígérte, hogy lesz egyház, de ha mi a misszióhoz és az egyházunkhoz hűtlenek vagyunk, akkor tud Isten a fiakból is köveket teremteni. Jézus Krisztus a mennybe menetel előtt rábízta az egyházat a tanítványokra. Azt mondta nekik, menjetek el, hirdessétek az evangéliumot. És aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Az egyház jelképe már az első időtől kezdve a süllyedő hajó. Azt mondták, hogy az egyház mindig süllyedni látszik, mint a viharba került hajó, de soha nem süllyed el. Az anekdóta szerint a viharos tengeren éppen süllyedni készül a hajó, mindenki kétségbe esve rohangászik össze-vissza, fejvesztve menekül, keres csak egy darab deszkát is, hogy életben maradjon. Egyetlen ember áll halál megvető bátorsággal a korlátnál, és nézi a viharos tengert. Másik oda megy hozzá, hogy Uram, maga nincs kétségbe esve, hát süllyed a hajó! És azt mondja, miért? Talán az enyém a hajó? Az egyház hajója Jézus Krisztusé. De mi vagyunk a felelősek, hogy mit teszünk a misszió az egyház érdekében. A világ misszió nagy pillanatát olvastam fel az igéből. Azt a pillanatot, amikor Isten megszólította a hajdani egyház üldöző Sault, aki aztán később Pál apostol lett. A damaszkuszi úton ment, hogy összefogdossa a keresztényeket, nagy fényességet látott, megszólalt Jézus, azt kérdezte tőle, hogy miért üldözöl engem? Ő pedig a porba hullott, leesett az élete nagy lováról, a magas lóról. Porba hult, megvakult, és ettől kezdve őt a hajdani ellenséget használta fel Isten, hogy az evangéliumot eljuttassa a pogányokhoz. Nyilván eljutott a híre a damaszkuszi keresztényekhez. A damaszkuszi keresztények nyilvánvalóan azt gondolták, hogy megérdemelte ez a Saul, hogy megvakuljon. Annyi sok ember megalázott a keresztények közül, annyi sokakat bántalmazott, most legalább kiiktatta őt Isten, és többet nem fogja üldözni vakon, megnyomorodva Isten népét. Azt remélték, hogy Saul nélkül jobban fog tudni terjedni az ige. De Isten másképp gondolt. Nem azt tervezte, hogy kiiktatja ezt a Sault, hanem azt, hogy beiktatja a maga munkájába. Ilyen hatalmas a mi úrunk. A misszió hajdani ellenségéből a pogány misszió oszlopát hozta létre. Ehhez kellett, hogy Saul, a későbbi Pál apostol teljesen Isten rendelkezésére bocsássa az életét. még akkor is, ha sokat kell szenvednie Jézus Krisztusért. Ezen múlik minden, hogy valaki hívő emberként teljesen ráműzze az életét az élő Istenbe. Oda teszi-e a sorsát a kezébe? Ha igen, akkor győzelmes életet fog élni. Ha nem, akkor keresztényként is megmaradnak a régi belbődései. Így mondja az igény, hogy majd megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. Nyilván Onániás ezt a mondatot elmondta Pál apostolnak. Amikor egy alkalomban Pál egy születése óta sántó embert meggyógyított, és azután megkövezték őt, de életben maradt, amikor fölkelt, azt mondta a tanítványoknak, mi sok nyomorúságból át kell bemennünk az Isten országába. A világ missziónak ebben a nagy pillanatában a másik személy, aki engedi, hogy Isten rendelkezzen az életével, az elgondolásaival, a terveivel, Onániás volt. Ő egy alig ismert tanítványa az egyháznak. De ő is a maga módján hűségesen munkálkodott az ügyében. Odafigyelt, hogy mit akar vele az élő Isten, az imádságában meghallotta Isten akaratát, nagy dolog ez, meghallotta Isten akaratát, és engedelmeskedett Istennek. Onániás volt az a keresztény, akinek oda kellett mennie Saulhoz, rá kellett tennie a kezét. El kellett magyaráznia Saulnak, hogy Jézus Krisztus szólította meg őt, és be kellett fogadnia, be kellett vezetnie Sault, Pál apostolt, az egyházba. Hiszen nem fogadták szívesen, mindenki attól félt, hogy csak egy csel ez a megtérés, attól féltek, hogy ezzel is csak ki akarja szimatolni a titkaikat, és tönkre akarja tenni az egyházat. De Onániásnak szólt az Úr, és ezért Onániás tudta, hogy igaz Saulnak, későbbi Pálnak a megtérése. Saul először Pált látta meg a megtérése után. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kit lát meg a frissen megtért ember az első pillanatban. Kinek a bizonyságtételét hallja, kinek az életét látja. Jelentősen meghatározza a kegyességét és a gondolkozásmódját. Onániás pedig hitelesítette a tanítványok előtt Pál megtérését, hogy ami történt, az valóban az Úrtól van. Onániásnak volt egy elképzelése Saulról. Így is mondta az igében, amikor, hát így mondom, vitatkozott az Úrral. Ez az ember háborgatta az Isten egyházát. Üldözte a szenteket. Összefogdosta a keresztényeket. Volt, akiket bántalmazott, volt, akiket megölt. Ő ehhez az emberhez menjen el. Volt egy látás, egy gondolkozásmódja. Szokták használni ezt a kifejezést, hogy egy filozófiája. Az ilyen ember, mint Saul, meg kell bűnteni. És megérdemli, amit kapott. De amit emberileg logikusnak látott, készen volt Isten akaratára felülbírálni.
neki is oda kellett tenni az életét Isten kezébe. De ez az ő esetében azt jelentette, hogy az előítéletét kellett oda tennie Isten kezébe. A gondolkozás módját, azt a filozófiáját és világképét, amelyik korábban meghatározta az életét. Nem azért olyan gyenge a misszió az egyházban, mert nem engedjük, hogy Isten rendelkezzen a korábban kialakult véleményünkkel. A misszióról kialakult véleményünkkel. A másikról kialakult véleményünkkel. Arról, hogy mit látunk jónak, és mit látunk rossznak a misszió érdekében. Hadd kérdezzelek meg titeket, testvérek, mikor engedtétek, hogy tanítson titeket Isten a misszióra? Mikor engedtétek? Hogy fölülbírálja a véleményeteket, az elgondolásotokat, az elképzeléseteket. Mikor engedjük, hogy kiigazítsa a meggyőződésünket? Nem véletlenül mondják rólunk reformátusokról, hogy nyakas kálvinisták vagyunk. Mikor engedjük, hogy a nyakasságunkat megtörje az élőisten? És hogy valami jobbra tanítson. Mert az első atyák még nem voltak ilyen nyakasak, mint mi. Ők azt mondták a második elmék hitvallásban, hogy ha valaki bennünket Isten igényéből jobbra tanít, akkor készek vagyunk engedni. Vajon mi is készek vagyunk engedni, hogyha Isten az ő igényéből bennünket jobbra tanít? Anániás kinyitotta az egyház ajtaját a világ felé. Saul pedig elindult, hogy a nyitott ajtón keresztül a pogány világ fele elvigye az evangéliumot. A pogány akkor azt jelentette csak, hogy nem zsidó. Nemes egyszerűséggel Ábrahám leszármazottai, mindenki más, aki nem volt zsidó, nem volt körülmentélve, pogánynak neveztek. Ez csak annyit jelentett, hogy más ember, mint ők. És nem is érintkeztek velük. Nem tartottak velük semmi kapcsolatot. Ezt a gondolkozásmódot Isten útmutatása alapján felülbírálta már Péter is, de aztán még teljesebben Pál. És azt tanította, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, Isten kiválasztott gyermekei, szent nemzet, szent papság, megtartásra való nép. És az a dolguk, hogy Isten nagy dolgait hirdessék az embereknek. Hajdan, Pál előtt a mi népünket is Ábrahám utódai pogányoknak tartották. Nem voltak sem Isten, sem Jézus Krisztus követői. De aztán hallgattak az igére, felvették a kereszténységet, és Jézus Krisztus egyháza részeseivé lett. Minden esetben azzal kezdődik a misszió, a napjainkban is, hogy valaki engedi rendelkezni Isten az életében. Azzal kezdődik a misszió, hogy valaki engedi Isten rendelkezni az életében. És ez nem kis dolog. Élt az 1800-as években egy Bodelschwing nevű házaspár. evangélikus lelkipásztorból a fény feleségével együtt nagyon komoly átadott életű hívő emberek. És aztán sorban egymás után kellett megállni a gyermekeinknek a kicsi koporsója mellett. És mivel hívő emberek voltak, és beletették az életüket Isten kezébe, ebben a nagyon nehéz, reménytelen helyzetben azt kérdezték Istentől, mit akarsz, Uram, cselekedni az életünkben. És egészen világossá lett a számunkra, hogy áruházat kell létrehozniuk azoknak a gyerekeknek, akikről senki sem gondoskodik, akiknek nincs családjuk. A létrehozott árvaházunkban azután a későbbi időben fogyatékos, epilepsziás gyerekeket fogadtak be. Azokat a gyerekeket, akiket abban az időben senki nem akart elvállalni, senki nem akart magához venni. Gondjukat viselték, ápolták egészen az életük végéig. Igazgatták az útjukat, a lépésük. A harmadik birodalom idején a Führer elrendelte, hogy meg kell semmisíteni ezeket az embereket. Azt gondolta, hogy akik fogyatékosok, azokra nem kell, hogy költsön az állam, azokat meg kell ölni. És elküldték a maguk különleges osztagát Bielefeldbe is, a bételi otthonba, hogy elvigyék onnan ezeket a gyerekeket. Több ezer gyerek volt akkor már ebben az otthonban. És az otthonnak az akkori igazgatója, aki Bodel Schwingnek az egyik gyermeke volt, megállt a bejáratnál, és azt mondta, hogy nem vihetik el a gyerekeket, csak akkor, ha előtte őt is elviszik. Elképzelhetetlen bátorságot tett a bizonságot. És az a különös, hogy a harmadik birodalomnak az emberei soha nem szoktak korábban meghátrálni. Olyan nagy tekintélye volt az akkori Németországban Bodel Schwingnek, hogy visszamentek utasításért. És többet nem jöttek, nem vitték el Bodel Schwingnek a gyermekeit. Így beszéltek róluk a későbbiekben is mindig, hogy Bodel Schwingnek a gyermekei. Nem vitték el ezt a 3-5 ezer embert megsemmisítő táborba. Bodel Schwingnek azt mutatta meg az Úr, hogy legyen a misszió eszköze az árva gyerekek között. Csináljon a számunkra otthont. És miközben ezt az otthont létrehozta, ő maga is a missziónak az eszköze. Nem a harmadik világba utazott, nem a színes bőrűek között hirdette az igét, hanem a maga világában az elesettek és a nyomorultak között. Ismerünk egy másik csodálatos példát is. Egy Rikesz nevű ember, aki észrevette az 1900-as évek elején, az 1800-as évek végén, hogy tele van a város olyan gyerekekkel, akiknek bár élnek a szüleik, a gyárakban dolgoznak, de a gyerekek egész nap az utcán csatakolnak. És összeszedte ezeket az utca gyerekeket, és tartott nekik gyerekisten tiszteletet. Gondot viselt róluk. Nem csinált árvaházat, hiszen ezeknek a gyerekeknek voltak szüleik, de tanította őket. Létrehozta a vasárnap iskolai mozgalmat. Tudta, hogy akkor változik meg maradandóan egy embernek az élete, hogyha Jézus Krisztusra tanak. Hirdette nekik az evangéliumot. A gyerekek pedig jöttek csapatostól után. És amikor látták a városbeliek, hogy csapatostól jönnek utána a gyerekek, akkor kinevették. És azt mondták, hogy a csavargóknak a prédikátora. És azzal vádolták, hogy ő is pont olyan, mint ezek a semmire kellő gyerekek. Neki ezt mutatta meg Isten, hogy végezze a missziót. Talán sokan tudják a gyülekezetünkben, hogy a mi gyülekezetünknek az alapító lelkésze ifjú dr. Szabó Oldár volt, a Gödöllői gyülekezetnek az akkori lelki pásztora. És ifjú dr. Szabó Oldár idejében építették fel a templomunkat. És a Kovács Zoltán lelki pásztornak, aki az itt szolgáló első lelki pásztor volt, a csak itt szolgáló első lelki pásztor volt, a beiktatása már a felépült templom. Ennek a gödöllői ifjú dr. Szabó Aladárnak az édesapja. Nem olyan régen történt, ez az 1800-as években. Hazajövett Angliából, azt mondta, hogy Magyarországon is létre kell hozni gyerekisten tiszteleteket. Vasárnap az Isten tisztelet idejében gyerekekkel foglalkozni kell. És úgy, ahogy az iskolában is foglalkoznak velük, a gyerek Isten tiszteleten is beszélni kell neki Jézus Krisztusról. És a gyülekezetek sorra hozták a határozatot, hogy elhatárolódnak ifjú dr. Szabó Aladár édesapjának a beszédétől. A nagy sárospataki hívő gyülekezet határozatot hozott, hogy márpedig itt a gyülekezetben ilyen dolgot nem fogunk csinálni. Teljesen felesleges. Van itt az iskolában. Minek ezt csinálni? Mondta. Mert Jézus Krisztustól vette, nem Angliában tanulta, Jézus Krisztustól vette. És meg volt róla győződve, hogy ez a jó út. És amit ő már külföldön látott, azt képviselte itt Magyarországon is. És ma már egészen természetes a számunkra, hogy minden gyülekezetben van valamilyen formában gyerekisten tisztelet. Vagy úgy, mint nálunk, hogy önkéntesek tartják, vagy úgy, hogy a lelkész tartja meg az Isten tisztelet előtt egy órával. Nagyon sokféleképpen hirdethetjük az evangéliumot. Nagyon sokféle módon lehetünk eszközei a missziónak. Az a legfontosabb, hogy legyünk hozzá. Ne várjunk arra, hogy majd valaki helyettünk megcsinálja. Ne mondjuk azt, hogy majd megcsinálja a missziót a lelkész, megfizetjük, ezért kapja a fizetését. Mindjártunknak van feladata a misszióban. Mit teszünk azért, hogy az evangélium eljusson olyanokhoz, akik még nem hallottak Jézus Krisztusról? És ne burkolózzunk abban, hogy mi az életünkkel teszünk bizonyságot. Ha nem magyarázzuk el az embereknek, hogy miért élünk keresztény módon, akkor azt fogják hinni, hogy mi egyszerűen humanisták vagyunk, becsületesek vagyunk, tisztességesek vagyunk, jó akaratúak. Meg kell magyaráznunk, hogy mi ezt Jézus Krisztus felhatalmazásával, az ő akarata és útmutatása szerint cselekedünk. Mit tettünk azért,
Isten ige eljusson azokhoz, akik még nem hallottak róla. Nem kell ahhoz Afrikába utazni, hogy valaki olyanoknak beszéljen, akik nem hallottak Jézus Krisztusról. Legalábbis igazából nem. Ha valaki hallgatja a rádiót, nézi a televíziót, észreveheti, hogy egy meghamisított evangéliumot hall a legtöbb ember. Meghamisított evangéliumot. Olyan gonosz előítéleteket hallanak Jézus Krisztusról és a kereszténységről, amely teljesen megakadályozza őket abban, hogy higgyenek Jézusban. És sajnos ez nagyon szomorú, de még ma is az iskolában olyan dolgokat tanítanak a kereszténységről, amiket mi keresztények nem tartunk igaznak. Volna mit evangélizálni. Volna mit evangélizálni. Bizonyságot tenni Jézus Krisztusról és az evangéliumról. A mi feladatunk, hogy eljusson az evangélium a világ végezetéig. Van egy szép lelki énekünk, hogy egy lélekét se érjen vágya téged, hogy miattad nem láttam meg Jézus Krisztust. Ismerjük ugye ezt a szép éneket? Egy életét se érjen vágya. És amikor majd a mi szeretteink, családtagjaink, gyermekeink befejezik itt a földi pályafutásukat, akkor Jézus Krisztushoz jussanak. Az örök életre és az üdvösségre. És részük legyen abban a boldog találkozásban, hogy Jézus Krisztust meglátják. És elnyerjük tőle az élet koronáját. Csak ehhez nekünk kell őket az Úr útjára vezetni.
Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hozzád imádkozunk most a gyászoló testvérekért, és kérjük, hogy igaztald meg őket az örök élet reményével. Mutasd meg a számukra a te országodat, ahol te élsz, és ahova hazavász bennünket. Így könyörünk hozzád a gyászoló férjét, a gyászoló gyermekért, unokátért. Kérjük azt, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével, és mutasd meg a számunkra a te országodat, ahol te élsz, és ahová hazavász bennünket. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, Mártáért, segítsd, hogy hazaérhessen békességben, minden baj, minden betegség baleset nélkül. És így imádkozunk hozzánk azokért az emberekért, akik ma is még nem ismernek téged, hagyd velük mi is magunk módján alkalmas eszközök arra, hogy a te igédet hirdessük. Kérünk szépen, add ránk a táborban is az áldásodat, és segítsd, hogy miközben majd ott beszélgetünk, tanítást, igét hallunk, kirándulunk, minden a te dicsőségedet szolgálja. Olyan nagy szükségünk van rád. Azt kérjük tőled, hogy hallgass meg a mi imádságunkat Jézus Krisztusért. Nincs semmi érdemünk, amerre hivatkozhatnánk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen.
mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezésnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten népébe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.
Amen.
Gyülekezet foglalkozik. Kedves testvérek, a feltámadás és az örök élet reményében hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó útjára dr. Mihály Sándorné, Vizenpár Zsuzsanna testvérünket, aki 79. életévében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Isten adjon vigasztalást az ő hátra maradott szeretteinek abban a reménységben, hogy őt az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr szent neve. Hirdetem, hogy augusztus 25-én, tehát két hét múlva úrvacsorát hoztunk a templomban. Köszönjük szépen azokat a szemüvegeket, amelyeket a testvérek ajándékoztak, feleségem elvitte őket Afrikába, ott fényképet is kaptunk róla, e-mailen keresztül megérkezett, szépen becsomagolva a dobozba, dobozokba átadta az ottani munkatársaknak, nagyon örültek nekik, reméljük, hogy jól fogják tudni használni ezeket. Én sem tudok túl sokat, egy rövid e-mail érkezett, amiben azt írja, hogy jól van, rendben van, reméljük, hogy majd jövő héten megjön. Kedden érkezik haza, 30 órás az út. Nincs messze, de tulajdonképpen 30 órás az út, az egyenlítő van. És a táborban majd ő is egy szolgálatot fog elmondani. Arra szeretném kérni a testvéreket, hogy segítsenek berakni a csomagokat az autóba, minél több csomagot vigyünk majd el. A táborokban szükséges holmikat, rengeteg minden van, amit már az elmúlt években megvettük, a konyhai dolgokhoz szükséges. Vigyük el, szállítsuk el. Aki autó nélkül van, azt vigyék el azok a testvérek, akik autóval vannak. A Kopárcsárdához fogunk menni, ez a Kopárcsárda Pilisvörösvár után van, de még Piliscsaba előtt, itt egy kirándulást teszünk meg, hideg ételünket fogunk megenni, nem a csárdába fogunk ebédelni, bár ez egy nagyon jó hely, a hideg ételt fogunk megenni, kirándulni fogunk, és este érkezünk majd a kollégiumban. Nagyon szépen megkérünk mindenkit arra, hogy ne menjenek egyesével oda a kollégiumban, együtt menjünk majd oda. Nyilván ilyenkor csak egy munkatárs van, ne zavarjunk meg mindjárt haza, hogy egyenként csengetünk és kérünk, hogy engedjen be bennünket. Én a kirándulásomban nem tudok részt venni, tehát azt kérem, hogy majd megbeszéljük a dolgokat, az étkezés után együtt menjünk el kirándulni. És 6 órakor lesz a mai napon vacsora. Voltak, akik megkérdezték, hogy ha az M0-ásról megy valaki, akkor kell-e autóbálni a matrica? Én úgy tudom, hogy kell. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Azt kérem, hogy akik meg tudják nézni interneten, nézzék meg, mondják meg egymásnak. Az Árpád hídon keresztül is nagyon kényelmesen autópálya matrica nélkül el lehet menni. Akinek viszont van matricája, ajánlom az autópályát, megnéztem a Biamistenet, és csak 2 kilométerre több, hogyha az emuláson megyünk, viszont sokkal kényelmesebben odaér az ember. Ez nagyon meglepő. Csütörtökön fogunk majd visszaérkezni. Az a kérésem, hogy akik tudnak segíteni abban, hogy csütörtökön eljönnek a gyerekeikért, a családtagjaikért, azok jöjjenek el. Egy jó pár fővel leszünk többen, mint a korábbi években voltak, Istennek legyen hála. Bár megmondom, hogy mivel tudtam, hogy feleségem nem tud az elején már ott lenni, ezért volt bennem egy bizonytalanság, és nem mertem olyan bátran hirdetni, mint az elmúlt években, de igazán nagy örömünk, hogy Radkovics Petra, aki 6 éves teológus, vállalta, hogy eljön, ott lesz velünk, foglalkozik majd az ifi csoporttal, a 7.-8. nagylányok vállalták, hogy foglalkoznak a kisebbekkel, úgyhogy reménységünk van arra, hogy minden szép rendben fog történni a táborban. És hadd mondjam el újra, hogy most már 12-szer vagyunk talán, vagy 11-szer vagyunk Pilis Csabán. Mindig ugyanúgy zajlott le a tábor, kialakult ennek egy hagyománya, mindig szinte ugyanazokat a hallelujákat, énekeket énekeltük el, mindenki tudta pontosan, hogy hogy fog zajlani a tábor, és nagyon jó, hogy Isten így a szolgálatunk vége felé ezt a hagyományt megtörte, egy más kezdődött el, és egy